Imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk téged azért, hogy örök életnek beszéde van te nálad, hogy úgy jöhetünk hozzád, mint aki az életnek a forrása vagy. Úgy jöhetünk hozzád, mint akik mi magunk is halottak voltunk, de te keltettél bennünket életre. És te ajándékoztál meg bennünket olyan reménységgel, hogy a mennyben örökön örökké veled lehetünk. És köszönjük, hogy addig is velünk vagy minden napon, a világ végéig. Urunk, így kérünk, hogy áldj meg bennünket továbbiakban is, és köszönjük neked a te kegyelmedet, a te irgalmadat, amelyet nem érdemelhetünk meg, de mégis a miénk lehet, mert te szerető Isten vagy. Így jövünk hozzád, és kérünk, hogy továbbra is árazd ránk a te kegyelmedet. Légy velünk, akik itt vagyunk, és légy velünk, akik a képernyők előtt figyelik ezt az Isten tiszteletet. Köss össze bennünket valami csodálatos módon. Amen.
Én is köszöntök mindenkit a kamera mögött. Nem jók a körülmények, üres a kávézó, de legalább, hogy ez van. És így ez az élő streaminggel is mégiscsak összeköt minket, és együtt lehetünk itt vasárnap reggel élőben, az Isten jelenlétében, és együtt tudunk az Isten dicsérni, és hallani az ő igéjét. Nem tudom, hogy azon gondolkodtál, hogy annyira jó lenne többet tudni Jézusról, mint amit le van írva itt a négy evangéliumban. Olyan kevésnek tűnik, annyira jók ezek a történetek Jézusról, amit itt le van írva a négy evangéliumban, de jó lenne, ha többet tudnák Jézus életéről, mint csak amit itt le van írva. És ma reggel jó hírem van, az, hogy sokkal többet tudunk Jézusról, mint ami le van írva a négy evangéliumban. Bizony. Ma reggel Jézusról fogunk beszélni, de nem mindig, ahogyan szoktunk. Ez egy különleges alkalom lesz, egy nagyon különleges alkalom ma reggel. Mitől lesz különleges? Azért, mert Jézus Krisztus azt mondta, hogy az egész Ószövetség ő róla beszél. Az egész róla beszél. Azt a címet adtam a prédikációnak, hogy rólam szól az egész. Rólam szól az egész. Nézzük ezt meg. Jézus bíztat minket Lukács 24-ben, hogy valójában ez így van. Akkor így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen reste szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondták a proféták. Összes proféták erről beszélt. Hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Majd így szólt hozzájuk, ezt mondtam nektek. Amikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban. Magyarul az egész Ószövetség. Ez egy fogalom volt a zsidóknak. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. Tehát Lukács evangéliumban Jézus nagyon egyértelműen mondja, hogy az egész rólam szól. De máshol is beszélt erről, a János evangéliumban Jézus így mondta, ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. És kicsit tovább, mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert ő én rólam írt. Mózes, ő rólam írt, mondja Jézus Mózesről. És még egy hely, amit nem régen találtam Zabcsel könyvében. A proféták is Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, magyarul, és ezen a textusban Péter mondja, többször az összes, minden proféta, mind ezekről a napokról jövendeltek. A proféták mindegyik beszélt Krisztusról és az ő evangéliumáról. Krisztusról és az ő evangéliumáról. Tehát Jézus bíztat minket, hogy olvassunk a Bibliát, mint ahogyan néznék egy izgalmas krimit. Hogy szoktunk nézni egy izgalmas krimit? mindenre apró mozdulatról figyeljük, mert akarunk tudni, hogy ki a gyilkos, mielőtt befejeződik ez a film. És nézzük, és figyeljünk minden apróságra, de ha jól van megírva ez a krimi, hiába figyelsz minden árulójára, nem tudod, és a végén mindenki meg, jaj, nem gondoltam volna, a pincér volt, aki a gyilkos, hát nem gondoltam, meglepődünk. De amikor megnézed újra azt a krimit másodszor, nem fogsz meglepődni. Jaj, megint a pincér volt? Hát nem gondoltam volna. Senki nem meglepődik, amikor másodszor. Sőt, mi hogyan fogod nézni ezt a krimit? Figyelj el a pincért egyfolytában. Ott van, az látom, hogy jaj, nem vettem észre. Igen, ő az. Igen, mert követed a pincért minden mozdulatod, és nem lepődsz meg. Mert már tudod, hogy ő a gyilkos. Jézus így biztat minket, hogy olvassuk a Bibliát így, ez az egész rólam szól. Amikor olvassuk az Ószövetség, nem kell meglepődnünk, hogy ja, itt is van Jézus, mert Jézus már mondta. És nem, mi nem beleolvassunk, hogy ott van Krisztus, mert már tudjunk, hogy őróla szól az egész. Hiszem, hogy ebben a covidos szezon, amiben vagyunk, ami borzasztó. Kapunk rossz híreket, emberek rettegnek és félnek. Karanténban vagyunk. Nem normális ez az egész. És az emberek le vannak terhelve. Ki vagyunk fáradva. Én hiszem, hogy amire szükségünk van a mai napon, hogy lássuk az Úr Jézus Krisztust. Hogy felfrissülünk. Amikor őt látjuk, amikor Jézus Krisztus látjuk és imádjunk, akkor a mi lelkünk felfrissül. A mi lelkünk úgy felfrissül, és életre kelünk, mint egy tavaszi bimbó, ahogyan fognak kivirágozni hamarosan a virágunk. Tehát menjünk az Úr elé, és olvassunk fel a mai textust, fogom kérni a Mátétől, most leptem meg, hogy olvassa fel nekünk, egy rövid textus, maradja. Tehát a Máté könyvet folytatjuk, és ez a harmadik alkalom a 12. fejezetünkben, de Máté 12, 38-tól 42, és akkor kicsivel később 46-től 50. Légy szíves, Máté, olvass fel nekünk ezt a két rövid igaz szakasz, így ki lesz vetítve.
Akkor újra megszólította őt néhány írástudó és farizeus. Mester, ját akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak Jónás próféta jele. Mert ahogy a Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Ninive lakói feltámadnak majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására, de íme nagyobban itt Jónásnál. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, de íme nagyobban itt Salamonnál. Még beszélt Jézus a sokassághoz, amikor íme anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki, íme anyád és testvéreid odakint állnak és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt azoknak, aki szólt neki, ki az én anyám és kik az én testvéreim? Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé és így szólt, íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én testvérem, és az az én anyám.
Köszönöm, menjünk az Úr elé, és imádkozunk, kérjünk, hogy ő szóljon hozzánk. Mennyi atyám, hiszem, hogy nekünk egyetlen egy dologra van szükségünk, az, hogy lássunk az Úr Jézus Krisztust a te ígédben. Hiszünk, hogy ha valójában találkozunk ő vele, akkor valahogy minden helyre kerül az életünkben. A lelkünk tud megnyugodni és lecsendesedni. Tudván, hogy te vagy az eljövendő, a mesiás, te vagy az Urunk, a megváltónk, az egyetlen megváltónak a világnak. És köszönöm, hogy most kérhetünk tőled, hogy szólj hozzánk, a te szent lelkeden keresztül. Nagyon kérlek, hogy puhíts meg a mi szívünket. Nyisd ki a szemünket. Bonts ki a fülünket. Engedd, hogy halljunk a te ígédet, hogy lássunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy megértsük a te ígédet. Nagyon kérlek, hogy így áld meg minket saját magaddal. És köszönöm, hogy létezik ez az élő streamingelés, hogy mégiscsak a te ígéd sok mindenkihez tud eljutni. Kérünk, hogy azok, akik ott a nappaliban vannak, vagy együtt vannak, hagyd tudjanak figyelni, megértsék az igét, és te hozzá tudnak fordulni, és találkozni veled. És köszönjük, hogy ezt kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Három pontom lesz. Az első, kicsoda Jézus Krisztus, kicsoda Jézus Krisztus, hogyan viszonyulunk hozzá, a másik, és a harmadik, Jézus hogyan változtatja meg a mi életünket. Tehát az első pont, kicsoda Jézus Krisztus, nézzük meg a 38. vers. A farizeusok ugye próbára tesznek Jézust, hogy ad nekünk egy jelet. 38. vers, akkor újra megszólította őt néhány írás tudó és farizeus mester. Jelt akarunk látni tőled. Ez annyira nonsens ez a kérés, ugye? Mert az előző fejezetekben láttunk, hogy Jézus Krisztus hány jelt már tett neki. Nagyon-nagyon-nagyon sok ember már meggyógyította. És ezek az írástudók még egy jelt kérnek. Igazából ők próbára akarnak tenni Jézus Krisztus. De Jézus kegyelmes volt velük, és azt mondta, hogy Oké, fogtok kapni még egy jelet tőlem, de ez a jel, ez egy nagyon nagy, hatalmas jel lesz, 39. vers. Ő pedig így válaszolt nekik, ez a gonosz és paráz a nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás proféta jele. Most ki volt Jónás, és mi a Jónás proféta jele? Következő vers, 40 és 41. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az ember fia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Tehát mit tudunk Jónásról? Jónás egy nagyon különleges proféta volt, és Isten nem küldte őt a zsidókhoz, ugye? Ő küldte őket a Ninivéhez. És azt mondja ez a vers, amikor elküldte őket Ninivébe, hogy meg fognak térni. Mert azt mondja ebben a versben, hogy amikor hallották a Jónás jelét, hallották és megtértek. És ott fognak felállni az utolsó ítélet napján, és ők fognak ítéletet tartani a mostani nemzedéknek. Tehát ez volt a Jónás jele. Most hogy is történt ez az egész? Emlékeztek a Jónás történetről? Hát a Jónás egy nagyon-nagyon fura proféta volt, amikor Isten elmondta neki, hogy menjél Ninivébe, mit csinált? Hiszizet, én nem akarok menni Ninivébe, dehogy is. És felszállt a hajón, és másik irányba ment. És a lényeg az, hogy Isten beavatkozott, hozott egy nagyon nagy vihar, és az emberek a hajóban rájöttek, hogy Jónás miatt van ez a nagy vihar, és kidobták Jónás a vízbe, lecsendesedett a vihar, de Jónás nem halt meg a vízben. Mi történt vele? Egy nagy bálna felkapta, és a bálna gyomrában volt 3 napig, és Isten szólt hozzá, Jónás, te mész Ninivébe, és szóljál neki, és hirdesd nekik, amit mondom nekik, hogy ha nem térnek meg, akkor elpusztítom azt a város, és a bálna kiköpte Jónást földre, és Jónás elment Ninivébe. És mit mondott neki? Hát ha olvassak a Jónás könyvét, annyit mondott nekik, hogy 3 nap múlva nem tértek meg, és hozza az ő ítéletét, és elpusztítja ezt a várost. Most ez milyen üzenete? Biztos hozzátette, hogy én zsidó vagyok, utálom titeket, nem is akartam ide jönni, de az Isten engem ide küldött. És ők megtértek. Egy hatalmas nagy ébredés volt a Ninivének. Mit történhetett volna? Hogy ők megtértek. Szerintem Jónás hozzátette ezt a csodálatos jel. Látjátok engem? Bálna nyála vagyok. Hogy nézek én ki? Reméljük, hogy megmosakodott, de lehet, hogy nem. És elmesélte nekik a történetet. Hisztisztem, nem akartam ide jönni. De ez is azt mondja, én ide kell jönnem, hogy elmondassam nektek, hogy el fogtok pusztulni, ha nem tértek meg. Ez is ítélet, haragja, rajtatok van. És elmondta, hogy egy hajóban volt, egy bálna felkapta, és kiköpte 3 nap után, és ezek az emberek elhitték, amit Jónás elmondta. Ez csodálatos. És ők ezt elhitték, hogy ez az Istennek a jele, hogy az Isten beavatkozott. És az Isten elküldte Jónás hozzájuk, hogy térjenek meg. Ez volt a Jónásnak a jele. És Isten azt mondja, hogy az ő feltámadás jele nagyobb ennél. Nem azt mondja, hogy nagyobb Jónásnál. Jónás az egyik legrosszabb proféta volt. De az ő jele az, ami csodálatos volt. És Jézus azt mondja, az én jelem nagyobb annál. A feltámadás jele lesz a legnagyobb jel Jézus Krisztusnak. Ha szkeptikus vagy, ha nehezen tudsz hinni Jézus Krisztusban, biztatlak. Nézél a Golgotai keresztre, és nézél a feltámadásra. A történelemben nagyon sok szkeptikus, történész, tudósok azt akarták, hogy bebizonyítják, hogy ez a feltámadás nem történhetett volna meg. És amikor utána néztek, amikor kutatták a dolgokat, nagyon sok történész, akik mertek megalázni magukat, és foglalkozni a tényekkel, nem tudták megmagyarázni, hogy mit is történt Jézus Krisztussal. És többek megtértek. Megtértek, amikor kezdtek foglalkozni a kereszténység legnagyobb jellel, a kereszténységnek a legnagyobb csodával. Ez egy dolog, hogy Krisztus rengeteg beteg ember meggyógyított. Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és azt mondja, ez a legnagyobb jel. És ma reggel, ha gondolkozol, hogy kicsoda Jézus Krisztus, Jézus bíztat, hogy nézd meg, ez a legnagyobb jel, és ez rólam szól, feltámadtam a halálból. De Jézus folytatja, hogy egy másik jelt is adok nektek, én nagyobb vagyok Salamonnál, 42. vers. Dél királynője feltámad, majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő a föld végső határától is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, de ime nagyobb van itt Salamonnál. Amikor ezt a farizeusokat hallották, biztos a szkeptikus papok kezdtek nevetni. Salamon, de nagyobb vagy Salamonnál? Tehát Salamon volt a legnagyobb király Izraelnek, a legbölcsebb király, a leggazdagabb király az egész történelemben. Azt olvassuk nagyon sok verset, most nem fogunk ezeket felidézni, de tudjunk Salamonról, ezek a helyeken levonni, hogy neki volt több mint 3000 bölcsmondás. Rengeteg, tudja, a példabeszédkönyv Salamon írta. Tehát Salamon a legbölcsebb ember volt a világon, és nagyon nagy tudása volt is, nem csak a példabeszédeket tudott. Azt is tudunk róla, hogy nagyon sok ezer lovai volt, és harcos kocsik is voltak. Nagyon erős volt a katonák nála. 1400 harcos kocsi volt neki. És 11 vers beszél arról, hogy mennyi aranya volt. Tehát Salamon nagyon-nagyon nagy gazdagságot felhalmozódott. Rengeteg arany volt nála nekik. És azt is tudjuk, volt egy sötét oldala Salamonnak, hogy 700 felesége is volt, és 300 ágyas. Salamon volt, aki felépítette Istennek a templomáját, és nagyon pompás volt az Istennek a temploma. De Jézus mégis azt mondja, hogy ő nagyobb Salamonnál. És azt mondja, hogy amikor a dél királynője feláll az utolsó ítélet napján, úgy, mint a ninivéi emberek felállnak az utolsó ítélet napján, a dél Séba királynője fogja ítéletet hozni erről a nemzedékről. Mert amikor Salamon beszélt hozzá, a dél királynő megtért. Elhitte azt, ami Salamon mondott neki. És ő fog ítélet tartani fölöttük is. Salamon mit mondhatott volna a Séba királynőnek, hogy ő megtérjen? Azt tudjunk, hogy Salamon nem csak rengeteg példabeszédeket tudott, hanem ő 2 zsoltárt is írt. 127. zsoltár és a 72. zsoltár írt. És a 72. zsoltárban azt írja, hogy majd eljön, majd egyszer a király, a királyoknak a királya. És ő egy igazságos király lesz, ő egy nagyon jó király lesz. Ő Dávid fia lesz. Én vagyok Dávid fia, de Dávid király az én apukám, és én vagyok az ő fia, de utánam jön az igazi Dávid fia, aki uralkodni fog. Nézzétek utána, 72. Zsoltár lenyűgöző szép, ahogy Salomon beszél az eljövendő királyról, aki előtt minden király fog lehajolni. És ő lesz a jóságos és igazságos király, akinek nagyon fontos a szegény embernek a sorsa, és ő felkarol a gyengéket. Ő az, aki szeretett teljes lesz, irgalmas teljes lesz ez a király, az királyoknak a királya. És Salomon beszélt erről a királyról, a Séba királynőnek. És a példabeszédekben Salomon megszemélyesítette a bölcsességet. És azt mondja, a bölcsesség nem csak ezek a példák, példabeszédekről szól, hanem a bölcsesség az Isten fia. És a példabeszéd 8 fejezet gyönyörű szépen le van írva, hogy az Isten fia jönni fog, és ő maga a bölcsesség. És Jézus azt mondja, én azért vagyok nagyobb Salomonnál, mert Salomon beszélt rólam, hogy én vagyok nagyobb nála. Salomon teljesen tudatában volt, hogy jönni fog a Dávid fia, az igazi, bölcs és jó király. És Pál így beszél a bölcsességről az 1. Korintus 1.30-ban, hogy igen, Jézus Krisztus a mi bölcsességünk. És amikor keresünk bölcsességet, Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám, és én adom nektek bölcsességet. Jézushoz folyamodok, mint a királyoknak a királya, aki irgalmas, kegyelmes velünk, és maga ő maga a bölcsesség. Emlékeztek, hogy egy pár hét ezelőtt, amikor feldolgoztunk azt a történetet, amikor Jézus gyógyított a szombati napon. Emlékeztek? Csak egy pár vers ezelőtt volt, a 6. vers és a 8. vers, most nem újra felolvasok ezeket. De Jézus ott mondta, és nem hangsúlyoztam akkor, de hogy azt mondja, hogy ő nagyobb a templomnál. Ugye emlékeztek, hogy amikor ő gyógyított a szombati napon, akkor jelentette ez ki, és hozzátette, én vagyok az ura a szombatnapnak. Én vagyok az ura a szombatnapnak. Tehát Jézus mondta, hogy ő nagyobb a templomnál. És ez mit jelent? Mit jelent, hogy ő az ura a szombatnapnak? Hát tudjunk, hogy az Isten temploma az volt a helyszín, amikor a zsidók összejöttek a szombati napon, ugye? És hozták az áldozatokat, és ott imádták az Isten. Azon a napon senki nem dolgozott, ez volt a pihenő nap. És ott voltak az Isten templomában, és imádták az Isten. A papok hozták az áldozatokat, bevallották a bűnöket, és imádták Isten, mert Isten megbocsátja az ő bűnöket. Az állatoknak a vére ott folyt, és tudták, hogy az állatok vére miatt Isten könyörül rajtuk, és megbocsátja az ő bűnöket. És Jézus körülnéz, az egész templomon, ott van a szombati napon, ott van a templomon, ott van az áldozatok, és Jézus azt mondja, én nagyobb vagyok mindennél. Mert ez az egész, amit láttatok itt, ez meg fog szűnni hamarosan. Mert én vagyok az, aki fogja hozni az igazi engesztelő áldozat az Istennek. Én egyszer és mindenkor feláldozom az én testemet, az én vérem folyni fog helyettetek, miattatok. Én olyan áldozatot hozok, ami az Isten ránéz és megbocsátja a bűneiteket. Az én vérem miatt meg fogtok tisztulni egyszer és mindenkor, és eltöröl az összes bűneinket. És az az Isten, akinek joga van haragudni a mi bűneinkre, a ti bűneitekre, én magamra veszem ezt az ítéletet, és ez az átok. És innentől kezdve az Isten, aki ott van a szentek szentélyébe, az egész ez el fog tűnni. És a kárpit mögött fogunk tudni menni, és tudunk találkozni az Istennel. Ő lesz az atyánk. Én nagyobb vagyok a templomnál. Az én áldozatom, én vagyok a főpap, mondja a zsidókhez írt levele. Hogy Krisztusnak az áldozat az jobb. A zsidókhez írt levele azt mondja, Jézus a mi főpapunk. És Jézus miatt jobb szövetségünk van. Személyes kapcsolatba kerülünk az atyával, aki minket szeret. Tehát Jézus nagyobb, a legnagyobb királyra, a profétáról, és a papokról, a legnagyobb, ő a fő pap. Tehát Isten adott az ő népének ezt a három tisztséget. Proféta, pap és király. Mondhatjuk, amikor a frontemberét kiáll, mint Máté, akkor ő a pap, hogy ő imádkozik a népért. Imádkozik a népért. Amikor én így kiállok, és hirdetem az Isten ígét, az a profétai szolgálat, hogy a proféta szól az Istennek, a népnek. És amikor együtt vagyunk, mint presbiterek, akkor mi vezetjük a gyülekezetet. Tehát pap, proféta, király tisztséget Isten adott az ő népének az Ószövetségben. És ezt a három tisztséget egy emberben találkozott, ha jól tudom, csak Mózesben. Tehát Mózes volt az egyik legnagyobb alakja az egész Ószövetségben, mert mind a három tisztséget látjuk Mózesnek az életében. Ugye ő találkozott Istennel. Ő adta a 10 parancsolatot. És azt látjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy Mózes, ez a Mózes, ő rólam beszélt. Az olvastunk fel az előbb. Tehát Mózes beszélt Jézus Krisztusról. De most bármilyen nagy volt Mózes, nem felejtjük el, hogy az egyik legnagyobb alakja az Ószövetség, mert ő is bűnös volt. Nem is beszélve arra, hogy a fiatalkorban ő gyilkos volt, megölt valakit. De Mózes, aki vezette az Isten népét 40 éven keresztül a pusztában, ő nem mehetett be az ígéret földjében. Miért nem? Mi az az a bűn, amit ő követett el? Hát azt tudjunk, hogy Mózes azt a bűn követett el, hogy amikor Isten mondta neki, hogy szóljál a sziklához, és majd víz fakasz belőle, és majd a nép igyon ebből a vízből. És Mózes haragudott a népre, mert panaszkodtak, morgolottak. És Mózes ütött a kőre, és abból kifakadt a víz. És Isten azt mondja, hogy nem, nem Mózes. Haragból nem. És Isten azt mondja, hogy Mózes nem vihette be a népet az ígéret földjébe emiatt. Mert Mózes követte el ezt a bűn. Mi volt ez a lényege ennek a bűnnek? Hát majd mindjárt meg fogunk nézni. Mindjárt fogunk megnézni, hogy mi volt a lényeg ennek a bűnnek. De Mózes is beszélt, hogy majd az Úr fog küldeni nektek egy proféta. 5. Mózes 18-15, ez egy nagyon híres vers volt a zsidóknak. Mert ők tudták, hogy Mózes mondta, hogy jönni fog a proféta. Ez a proféta hasonlít rám, de ő nagyobb. Ő lesz az utolsó szóvívő Istennek, és amit ő mond, figyeljetek ő rá. Mózes beszélt az eljövendő nagy profétáról, hogy ő rá hallgassatok. A kérdés az, hogy mennyit tudott Mózes Jézusról? Ugye Jézus mondja, hogy Mózes beszélt rólam, de mennyi tudott róla? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, amit nem fogunk teljesen belemenni most, de Pál így mondja, első Korintus 10-ben, hogy az a szikla, amit Mózes ütött, az a kő, amiből fakadt a víz, az Krisztus volt. De Pál mondja, hogy az a kő, az egy előkép, volt Jézus Krisztusról, aki adja az élő vizet az én népemnek. És Jézus Krisztus nagyon sokszor mondta, hogy én vagyok az, aki adja az élő vizet az Isten népének. És az a kő egy előkép volt erről. Emlékeztek, amikor Jézus beszélt a samaritán asszonnyal, a Jákob kútnál? Ott volt a dél körül tája, nagyon meleg volt. És Jézus beszél ezzel a samaritános asszonnyal, és azt mondja, ha tudnád, hogy ki beszél veled, akkor kérnél tőle vizet, és adna neked élő vizet. Élő vizet, mondja a samaritános asszony. De mi? De azt gondolod, egy nagyobb vagy Jákob kútnál? És Jézus azt mondja, igen, én nagyobb vagyok a Jákob kútnál, mert én élő vizet adom a népemnek. Tehát a Jákob kút is egy előkép Jézusról, aki fog hozni az élő vizet az ő népének. És tudjuk, hogy ez az élő víz, ez a Szentlélek. Tehát Krisztus adja a Szent Lelket. Ő az, aki adja nekünk az életet, a szeretet, az Istennek a közösségét az ő Szent Lelkével. De Jézus nem csak élő vizet ad, hanem ő azt mondja magáról, hogy ő az élet kenyere. Amikor ezt mondta János 6-ban, mire hivatkozott? Hát azt mondta, hogy emlékeztek a mannáról, amit Mózes adott ott a sivatagban a népnek, a pusztában? Az a manna, amit Isten minden nap adott, ez a manna, az az élet kenyere. És én vagyok az élet kenyere. Tehát Jézus azt mondja, az is egy előkép volt rólam. Jézus azt mondja, az én testem az élet kenyere. És az én vérem, és én táplálom az én népemet. És Isten az, Jézus Krisztus az, aki ad nekünk minden, amire szükségünk van minden nap. És Jézus hív minket magához. Hív minket magához. Azt szeretnék mondani ma reggel, hogy az egész Ószövetség ő róla szól. De nincs elég idő, hogy végig mennék az egész Ószövetségen. Egy pár napig kellene, hogy mi végig mennék, és felsorolnák az összes előképek, ami előre mutatnak, hogy jönni fog az igazi, aki nagyobb nálunk. Tehát az Ószövetség tele van Ádám, Ábrám, Jákob, Józsué, József, Dávid, Eszter királynő, Isten törvénye, az egész Izrael történelem. Ezek mind fel vannak sorolva, nem mint példaképek nekünk, hanem mindenkinek a története, és ha lenne több idő, annyira szívesen belemennék József életében, hogy ezek az emberek az életük hasonlítanak Krisztusra, de beteljesednek Krisztusban, amit azt jelenti, hogy az ő életük értelmet kap Krisztusban. Előre mutatnak, látjuk valamit benne, de arra utalnak, jönni fog az igazi, és az ő sztorián keresztül jobban értjük Jézus Krisztus, és jobban értjük az evangéliumot. Ez a lényege. És Jézus bíztat minket, hogy így olvassunk az Ószövetséget, mint egy krimi másodszor. Mert tudjunk, hogy az egész ő róla szól. Utolsó példa erről. Jézus Krisztus azt mondta, hogy az a rézkígyó, amit felemelték a pusztában, az egy élőkép rólam. Emlékeztek a rézkígyó példáról. Ott voltak a pusztában, és az Isten népe nagy bűn követtek Isten ellen, és Isten haragudott rájuk, és rájuk küldte a kígyókat. És kezdtek, ezek a kígyók kezdtek mardosani az emberek, és több ezeren haltak meg. És Mózes csinált egy rézkígyót, és föltette őt a póznára, és azt mondta, hogy aki fölnéz a rézkígyóra, az megmenekül a kígyóktól. És Jézus azt mondja most, hogy emlékeztek, amik Mózes csinált ezt? Ez a rézkígyó, ez egy előkép volt rólam, és Jézus beszél erről János 3-ban. Most Mózes tudta, hogy látjátok, ez a rézkígyó, ez egy előkép az eljövendő messiásra. Nem hiszem, hogy Mózes ezeket tudta. De mégis Mózes beszélt Jézusról nagyon sokat. Mózes körül volt véve előképekről, Jézus Krisztusról, és ezekről beszélt. Tehát lehet, hogy Mózes tudatlanul beszélt Jézus Krisztusról. A lényeg az, hogy az ószövetségi történetek Jézus Krisztusra mutatnak. Jézus Krisztusra mutatnak. És Jézus hív minket, és ez a második pont, ha Jézus az egyetlen megváltó az emberiségnek, ha ő a legnagyobb alak az egész történelemben, akkor hogyan viszonyulunk hozzá? És Jézus mindig ugyanazt hangsúlyozta, és én is igyekszem minden héten ugyanazt hangsúlyozni, hogy Jézus hív minket, hogy merjünk hinni benne. Mert ez az egyetlen egy dolog, amit Isten kérdező népétől, hogy higgyünk Jézus Krisztusban. Hogy merjünk közeledni hozzá, merjünk bízni benne. Mert a Biblia úgy definálja a bűn az, amikor nem hiszünk Krisztusban. Amikor más dolgokban bízunk. Jézus hív minket, hogy ne tartsunk a távolságot tőle. Ő a történelemben a legnagyobb alakja, azt mondja, bíztam, de gyertek közel hozzám. És erről szól a következő versek, ez a Máté 12, amit Máté felolvasott az előbb, 46-50. Még beszélt Jézus a sokasághoz, amikor ime, anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki, ime, anyád és testvéreid odakint állnak és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki, de ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És erre kinyújtott a kezét tanítványai felé, és így szólt, ime az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszik az én mennyei atyám akaratát, az az én testvérem, és az az én anyám. És cselekedni az Istennek az akaratát, Jézus úgy írja le, hogy egyetlen egy dologot kérem, az, hogy higgyetek az ember fiában, aki az Isten küldött. A hit, a bizalom az a lényege. Tehát csodálatos belegondolni, hogy Jézus Krisztus, aki a királyok királya, a premier proféta, aki az egész Biblia őróla szól, Jézus azt mondja, hitáltal tekintelek családi tagnak. És én vagyok az idősebb bács, és gyertek, és legyünk, éljünk, mint egy család. És ez a harmadik pont. Jézus hogyan változtatja meg az egész életünket, amikor kapcsolatba kerülünk Jézus Krisztussal, aki uralkodik mindenek felett. Hát mi ezt átéltünk ezen a héten, egy nagyon nagy csodát tapasztaltunk, és összejöttünk, mint egy család ezen a héten. Ahogyan tudjunk, hogy a héten tényleg tapasztaltak egy csodát. Bartalajos és Zsuzsit bevitték a kórházba az előtte való héten, csütörtökön. Nagyon rosszul lettek a koronavírustól. És bevitték a kórházban, és szépen lassan Zsuzsi egyre jobban lett. De a Lajosnak az állapota tovább is romlott. 13 napon keresztül 39 fokos láza volt. És a múlt héten a Dózsa Kati, aki követte a Lajosnak a helyzetet nagyon, nagyon közelről, látta a leleteket, és március 15-én fújta a riasztót nekünk, hogy itt nagyon komoly bajok vannak, problémák vannak, imádkozni kell, hogy az Úr beavatkozzon. És Kati szólt nekünk, és Tünnivel kezdtünk megszervezni az egészet, és kihirdettük egy ima láncot. És a következő 3 napon keresztül non-stop a gyülekezet imádkozott Lajosért. Betömtünk fél óra időtartalmakkal, és mindenki feliratkozott, és imádkoztunk Lajosért egyfolytában. Bőjtöltünk érte, soha nem gondoltam fog tudni bőjtölni így, de bőjtöltök, és Isten adta az erőt. Imádkoztunk. És mi történt? És közben mondom, hogy minden este Zoomon keresztül találkoztunk, és imádkoztunk a Lajosért. 8:30-tól 8:30-ig, 9:00-ig, és imádkoztunk a Lajosért, és Zsuzsiért. És 3 nap múlva Lajos, vagy azon a napon bevitték az intenzíven, és 3 napon keresztül egyre jobb lett az állapota. És 3 nap múlva kihozták Lajos az intenzívből, és most a Lajos a kórházban van, és ha jól tudom, akkor fekszik a kórházban, és most is néz minket. Ma reggel beszéltem vele, és sokkal jobban van, hála Istennek. Zsuzsi is ma reggel felkelt, és először nem fájt a feje. Zsuzsi is jobban van ma reggel. De ez az egész, amikor visszanézünk erről az egészre, amit átéltük, és amit tapasztaltunk. Láttunk, hogy Jézus Krisztus szólt egy szó, és meggyógyult. Meggyógyult a Lajos. Úgy, mint régebben, ahogy Jézus szólt egy szót, és akkor valaki meggyógyult. Jézus Krisztus ugyanúgy gyógyít ma. Nem azért, mert olyan nagy hitünk van, és mert bőjtöltünk, nem, azért, mert kértünk tőle. És hiszünk, hogy ő a legnagyobb, ő a királyoknak a királya, és szól, és akkor azonnal uralkodik mindenek felett. És mi ezt átéltünk. De nem csak azt átéltünk, hogy Jézus ma tud csodákat tenni, azt is átéltünk, hogy milyen gyülekezet vagyunk. És összefogunk. És mi testvérek vagyunk, ahogy itt le van írva. És átéltük azt a csodát, amit csak egy gyülekezeten belül tud átélni. És olyan hálás vagyok, hogy én tartozok ehhez a sarokkő gyülekezethez. És csak mellékesen mondom, Jézus Krisztus a legnagyobb sarokkő. Mert a sarokkő is egy előkép Krisztusról. Ez egész őról szól. És ez egy gyülekezet őról szól. És mi átéltük egy csodálatos, lenyűgöző közösséget. Összefogtunk. És imádkoztunk Lajosért. És azóta félének, hogy én ide tartozok. Ha ez történne velem, akkor ugyanúgy imádkoznának értem. Amikor megkérdeztem a Lajost a ma reggel, hogy vagy, Hát fizikálisan jobban vagyok, az oxigén még rajtam van, de tudok járni, eszegetek, iszok, jó érzem magamat, de, és megkérdez, lelkileg hogy vagy? És áradozod arról a sok szeretetről, amit kapott. Mindig csodálkozik, hogy olyan sok szeretetet kaptam, Robi, ezt el sem tudod hinni, el sem tudod képzelni. Olyan sokan írtak, érdeklődtek újra és újra, hogy vagyok, hogy vagyok. Takács Peti klarinétozott nekem. Angyal András küldött neki egy 10 perces videót, és beszélt velem. És azt az imádságot, amit láttam, hogy non-stop imádkoztok, értem, ez annyira megható volt nekem. Lajos majd fog erről beszélni, be fog számolni erről. De amit mi átéltünk, hogy a Dózsa Katinak a csodálatos munkájától, vagy a Tüninek a non-stop szervezéstől. Mi ezt átéltünk, hogy mit jelent testvéreknek lenni, és mi tartozunk Krisztus testéhez, és ő az, aki uralkodik mindenek felett. Erről szól ezek a versek. Jézus Krisztusnak nincs B-terve, ő csak gyülekezetekben gondolkozik. Milyen nagy kiváltság tartozni ehhez a gyülekezethez. Ha elveszítettünk volna Lajos, az egy tragédia lett. És őszintén szóval kezdtem ezen gondolni, hogy hogy is lesz ez az egész. Mert nagyon rosszak voltak a leletek. De Jézus beavatkozott és megmentette a Lajos. De ha nem avatkozott bele, és elveszítettük a Lajos, akkor mégsem lett volna olyan nagy tragédia, mert a Lajos a mennyországba megy. De mi körül vagyunk véve rengeteg ember, aki naponta halnak meg a vírustól, akik nem tartoznak egy közösséghez, akik rettegnek a félelemtől, és akik a pokolba mennek. És ezek minden napi események, amik körülvesz minket. És emiatt én szeretnék kérni, hogy folytassuk ezt. Tünivel beszéltünk, Tüni vállalja, hogy ő szeretne Zoomon keresztül összehívni minket, imádkozni. Imádkozni emberekért. De emberek halnak meg, emberek rettegnek, és az egyetlen egy esélyünk, az egyetlen egy reményünk az, hogy Krisztusban higgyenek. Ez nem egy mese, amiről beszélünk. Ez a valóság. És Jézus Krisztus az egyetlen reménye az embereknek. És mi akarunk tovább imádkozni, hogy Isten beavatkozzon. Hogy minél több ember hallja az evangéliumot a közvetítésen keresztül. És azok az emberek, akik még nem újjá születtek. Azok az emberek, akik még a pokolba kerülnek, ha meghalnak. Azok az emberekért imádkozni és könyörögni, hogy az Isten legyen kegyelmes velük. Nyisd ki a szemüket, bonts ki a fülüket. Pújtsd meg a szívüket, hogy hagyd lássák az Úr Jézus Krisztus. És hagyd higgyenek benne. És ahogyan mondod Jézus Krisztus, aki hisznek benned, örök életük van, lesz. Ez a mi reményünk. Erről szólt a mai prédikáció. És bíztatom mindenkit, olvassátok az igét, nyissátok ki, meg fogjátok találni az Úr Jézus Krisztus. Nem kell meglepődni, őről szól az egész. Menjünk Jézushoz és imádkozunk. Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy pár hét ezelőtt olvashattunk rólad, hogy amikor hívtad mindannyiunkat, hogy jöjjünk te hozzád, és igazi megnyugvás, és igazi megpihenés adsz az embereknek, és kijelentett azt, hogy de alázatos megváltó vagy, és jó vagy. És köszönöm, hogy az mindig igaz, amikor ezt kijelented, hogy de nagyobb vagy Salomonnál, vagy nagyobb vagy, mint a templomnál, vagy, nagyobb vagy mindennél, ez nem büszkélkedés, nem dicsekedsz, hanem ez csak egy tény. És én nagyon kérlek, hogy add nekünk olyan szemeket, hogy merjünk téged úgy látni, amilyen vagy. Hogy, te vagy a királyoknak a királya. És te vagy az, aki megszemélyesítette a bölcsességet és a tudást. És uralkodsz mindenek felett. De nem vagy egy távolságtartó király, hanem hívsz minket magadhoz, hogy merjünk nagyon közel menni de hozzád, és úgy, felnézni rád, mint a mi idősebb bátyánk, aki feláldozta magát, értünk, és szeretsz minket. És köszönjük, hogy egy pár hét, múlva tudunk megünnepelni a húsvétet, hogy feláldoztad magadat, értünk. Úr Jézus Krisztus, nagyon kérlek, hogy nyisd ki a mi szemünket. Engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet. Add nekünk olyan szemeket, ahol tudjunk bárhol kinyitni a te ígédet, és tudunk téged imádni. Mert nem akarunk az írásokat tanulmányozni, hanem akarunk téged imádni. Kérünk, segíts minket, könyörülj rajtunk, hogy tudjunk találkozni veled. Te benned bízni, téged imádni. Mert hiszünk, hogy te akarsz megváltoztani az egész életünket. És köszönöm, hogy ez nem csak egyéni embereknek szól, hanem felállítottad a te templomodat, a te egyházodat, és szétszórtad az egész világot gyülekezetekkel, ahol tudjunk egymást szeretni, mint testvérek. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ezt mi ezt átéltük, és tapasztaltuk ezen a héten. És köszönjük, hogy ott voltál Lajossal és Zsuzsival, és meggyógyítottad őket, és köszönöm, hogy kérhetünk, hogy tovább is vigyázz rájuk, látod, hogy mennyire gyengék még. Teljes lemerült a testük. De Úr Jézus Krisztus, gondolunk a sok ezer emberről világszerte, sok-sok ezer emberről, és kérünk, hogy könyörülj rajtuk. És köszönöm, hogy azzal a reménnyel vagyunk, hogy amikor te szólsz egy szót, amikor, akkor eltűnik ez a vírus, és vége lesz. És kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy taníts meg minket imádkozni. Taníts meg minket, hogy mit jelent összefogni, mint, mint testvérek. Mit jelent imádkozni másokért. Beavatkozni, kérni, hogy változtass meg az ő életük, és megments, ments meg őket a pokoltól, a haláltól. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy uralkodsz mindenek felett, és kinyitottál a szemünket ezen a héten, és hogy láthassunk a te dicsőségedet, láttunk a te csodát, amit művettél. És köszönöm, hogy most is kérhetünk tőled, hogy legyél Pehel Etakával és a családjával, és gyógyítsd meg őket, Úr Jézus Krisztust. Vigyázz rájuk, és engedj, hogy az Etelka teljesen tudjon meggyógyulni otthon. Hogy ne kelljen menni be a kórházba. És köszönjük, hogy Emese és Barnabás jobban vannak, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük az ő életjelet ma reggel, hogy jobban vannak. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy vigyázol ránk ebben a pusztai vándorlás, amiben vagyunk. Köszönjük, hogy te vagy az élet kenyere. Te vagy az, aki adszak az élő vizet. Fordíts a mi figyelmünket, hogy folyamatosan derád figyeljünk, és hogy ezt továbbadjunk másoknak. Könyörülj rajtunk, áld meg minket a te dicsőségedért. Krisztus nevében. Amen.